Az szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést. Nagy boldogasszony főbúcsúját tartják a Mátra Verebé Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen ezen a hétvégén. Szombaton és vasárnap is lesz gyóntatás és szentmise, szombat este pedig virrasztás kezdődik keresztúttal és éjféli misével. Az ünnep vasárnap este közös zsolozsmával zárul. A Mátra Verebé Szentkúti búcsújáró helyet Erdő Péter bíboros prímás 2006-ban nyilvánította Nemzeti Kegyhelyé. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Az Úr Express életútjáról mesél Tolnai Ottó, beszélgető társa Parti Nagy Lajos. 8. rész.
Kosztolányi pillanatképek című mozaikjába van egy kis pársoros bejegyzés, ami így hangzik, felolvasom. Napszártakor megérkezik az elhagyott falusi fogadóba egy vándor. A fogadósné meg a lánya észreveszik, hogy pénz van nála, s éjszaka meggyilkolják őt, pénzét elrabolják. Másnap az áldozat írásaiból kiderül, hogy az ismereten nem más, mint a fogadósné 20 évvel ezelőtt világá ment fia, aki éppen az anyjához iparkodott, hogy megtakarított pénzét ajándékul adja neki. Erre a fogadósné gyermekgyilkos, s lánya, testvérgyilkos eldobja a véres pénzt, kétségbe esetten öngyilkosságot követel. A dráma olyan kerek és tömör, mint Oedipuszé vagy Elektráé. Most történt meg Szerbiában, Béla Crkva község mellett. Egy napi hírben olvastam, a mai drámaírók limonádé történetekkel szórakoztatnak bennünket, és nem hajlandók tanulni az élettől. Igaz, az élet sem tanult tőlük. Na most, ez egy kis hír. Közzétesz egy hírt, kimásol az újságba. Már ez egy merészség. A másik, hogy már mindjárt azt mondja, hogy ez egy dráma, és a legnagyobb drámákat említi meg, és azt mondja, hogy a mai modern irodalom, illetve dráma irodalom limonádékkal szórakozik. Az élet pedig nagy drámákat ír. És a különös az, hogy épp Szerbiában. Ekkor már Kosztolányi nem igen jár haza, 36 körül írhatta, azt mondja, hogy Béla Crkván. Tulajdonképpen Béla Crkván az egy fehér templom Bánátban, egy nagyon érdekes kis falu, és szeretném kinyomozni, hogy ez tényleg ott történt. Ugyanis, miről van az? Camus legfontosabb drámáját erről az esetről írta, a tévedést. És Csehszlovákiába helyezte a helyszínt, azt hiszem 41-ben írta. Az eredeti cím a drámájának Bugyaujce. Ugyanis Kaminek nem voltak ismeretei erről a mi térségünkről. Egyszer tett egy utazást Ausztria, Olaszország, Csehszlovákia. És Csehszlovákiában, vagy a naplójából és a füzeteiből, noteszlapokból tudjuk, feljegyzett egy szállodai párbeszédet Prágában. Aztán pedig azt hiszem az első eszé kötetében van egy esze, ahol megírja ezt az utat, ezt a körutazást, Ausztria, Itália, és hosszan ír a prágai, tehát a csehszlovákiai szálloda élményeiről. Bemegy az egyikbe, és kisül, hogy nem lesz elég pénze a és akkor szállodát vált, akkor átmegy a másik szállodába. Tehát vigyázz, mint fiatal korában, hogy mi is utaztunk, nincs pénze, elég, és el van ezzel fogalva, és egy idegen világ. És a szállodában valami történik, nyitva az ajtó, és meglát egy, valaki meghalt, és ott a hullája is viszik el. Utána megérezte a drámát erről az esetről, pont így, ahogy itt a Kosztolányi leírja. Tehát egyik fontos modern dráma úgy keletkezett, mintha meghallgatta volna a Kosztolányi tanácsát. És nem lehet tudni, hogy ez a hír micsoda, hogy ez állandóan újra keletkezik, vagy pedig tényleg valahol megtörtént. Különben a Merszó állandóan a börtönbe ezt a hírt olvassa. Az idegen főszereplője megtalálja egy újságban ezt a hírt, és ezerszer elolvas. És aztán írja meg Camus a drámát. Én több drámát írtam. Keresem azt a drámai modellt, amelyről álmodok. Még nem hiszem, hogy megtaláltam. De közben írtam néhány drámát, könyvben is megjelentek, elég sok hangjátékot. Néhányat ezek közül bemutattak. Újvidéken, az Újvidéki Magyar Színházban ez izgalmas, nagy tapasztalat volt, igazi siker. Nem jelentettek, nem hoztak, siker volt a kecskeméti végeladás és a pesti vendégszerep, szóval a végeladásnak volt egy érdekes utóélete. Aztán azt hiszem az utolsó előadás az a Paripacitron volt, amelyben már megjelentek a háború árnyai. Tulajdonképpen megéreztem bizonyos dolgokat, határok, határfelosztásokról szól a Bolondokházában, egy vidéki kis Bolondokházáról, elmegyógyintézetről szól. Ez a tapasztalat nekem sokat jelentett, még a mai napig is tulajdonképpen földolgozatlan anyag ez. Én bejártam a próbákra, ott kísértem a dolgokat, kulisszák mögött az érdekes élet, az színháznak az élete. Az olvasó próbától végig ültem a próbákat, és többször lelkesen szóltam, hogy milyen jó, stb. És aztán, amikor kezdtek a színpadon dolgozni, akkor többször beszóltam, akkor ott már kezdett nem tetszeni, és akkor mindig megkértek, hogy ne járjak próbára. És így volt az utolsó, ugyanis az utolsó darabomat, a Könnyök Kanyart nem mutatták be. Bálint István megcsinálta Pesten egy kis kamara változatát, de igazán nem adták még elő. Most lefordították lengyelre, és tömve a színű lengyelről fogják talán először bemutatni. Különös sorsa lesz, hogy ez igaz lesz. Noha Kolozsvárt első díjat nyertem vele, és az első díj része volt az, hogy be fogják mutatni, de nem mutatták be.
Ez egy nagyon furcsa történet.
Nem zavar engem. Azt akartam mondani, hogy Paripacitrom a próbája is így játszottak valahogy, hogy elkezdtem érte, és akkor egyszer bekiabáltam már a mozgó próbákon, hogy ne affektálj az egyik színésznőnek, meg a másik színésznek. Asztalhoz oda kellett volna nyúlni, lépni, hogy megígyon egy pohár vizet, és a rendező magyarázta neki, hogy miért kell oda lépni neki, és meginni kicsit Bibliát, kicsit Freudot. És felszóltam, hogy rúgtsák be, hogy oda lépjen már, és megígyen, mondom, mit magyaráz. Erre felhivatott az igazgató barátom, aki Gion Nándor volt. Együtt dolgoztunk a rádióban.
Hol volt, meg színházban?
Az Újvidéki Magyar. És hát mondta, hogy hát mit csináltam megint, hát jobb lenne, ha nem járna. Próbákra tönkre teszed a darabot. És erre hazamentem, mondom a Jutkának, hogy gyerünk, üljünk kocsiba, elmenjünk Pestre. Azt mondja Jutka, hogy ő neki még köl, mit tudom, gázt, venni ezt, azt el kell intézni valamit a ház körül, és tényleg elment venni gázt, gázpackot félkézzel bedobta a csomagtartóba, és amikor azért, akkor mondta, hogy érezte, hogy valami megpattant, nem lett volna szabad neki táli gázpackot így beemelni, de bejutunk a kocsiba, ő vezet, és főhajtottunk Pestre, ott Dembinszki utcá volt lakásunk, fiunk fönt volt háború elől, oda már elment. Elég sokat járkáltunk egész nap Peste, Jutka letusolt egy kis kád volt, ilyen ülőkád, és egyszer csak kiabál, hogy menjek. Mikor bementem, azt mondja, nem bír felállni. Akkor kivettem a kádból, bevittem a szobába, lefektettem, és többet nem bírt megmozdulni. Fölöltöztettem, és akkor hívtam ki orvosokat, és azt mondták, hogy muszáj beszállítani a kórházba, hívjuk ki a mentőket. Kívtuk a mentőket, két érdekes alak megjelent a szobába. Fehér mantér, fehér köpeny, fehér simi cipő, itt ott egy-két kis vércsepp, és hoztak egy ilyen ülő alkalmatosságot, tehát nem hordágyat. De hát én tudtam, hogy a Jutka nem tud magmozdulni fölülni, hát mondom, miért széket hoztak, mikor nem bír mozdulni. Azt mondja, az egyik alak felém néz, azt mondja, maga felesége, mondom, igen, hát azt mondja, tegye be akkor bele a székbe. Jó, megpróbáltam, nagy üvölt, és valahogy beletettem a székbe, és akkor lépcső lezötyögtették. Ment el autó előtt, szintén felén fordult az egyik, hogy maga felsége, mondom, igen. Azt mondja, tegye be akkor a kocsi. Akkor betettem a kocsi. Bejöttünk a kocsiba, szirénázva elmentünk a Péterfi kórházba. Ott azt mondtam, maga felesége, mondom, igen, az én felsége. Azt mondja, akkor vegyek ki. Akkor kivettem, azt mondja, akkor tolja be oda a doktor úrhoz. Betöltem a doktor úr azt mondta, hogy tegyem el fel az asztalra. Föltettem az asztalra, megvizsgált. Hát azt mondja, át kell vinni a másik részlegébe a kórháznak. Maga felesége, mondom, az enyém, akkor tegye bele a kocsiba, és tolja. Beletettem a kocsiba, és toltam át. Ment előttem a két fehér köpenyes vérpöttyes figura, de az alaksor, ahol ez volt, valami csőrepedés lehetett, mert olyan bokáig érő víz volt, és ők valami párkányon mentek, én pedig a vízbe toltam a Jutkát ebbe a kocsiba, és arra gondoltam, hogy Istenem, ott próbálják az én műdrámámat, és a valóságos dráma, Beketi drámának én lettem a szereplője, és nem affektálok, és segbe rögött ez a két alaka, hogy jó mozogjak, igazán mozogjak. És akkor megint az én felségem, és végül ott maradt a kórházba, pár napra rá föl tudott kelni, és rögtön bejöttünk a kocsiba, és hazapucoltunk. És aztán nem sokára jött a bemutató, kimentem a színpadra, és meghajoltam a Paripacitrom előadásán. Az első Sziház élményekről írtam a Virág utca 3 című kötetembe a végeladás körüli dolgokról, de a színházával kapcsolatomnak egy izgalmasabb része a Párizsi Jászjánhoz, Nagy Józsefhez kötődő élményem. Mindig küldött jegyet a bemutatókra, és mindig elutaztam Párizsba, megnéztem az előadásokat, ott maradtam, vagy részt vettem az előkészületeken, és aztán eljött az idő Csád darab után, de Csád darabban is volt valami párhuzamos az én Árva Csátommal. Utána a Wilhelm dalokból csinált egy darabot, Orpheus létrája címmel, és az igazi élmény volt. Hosszabb időre Párizsba költöztem, és ott írtam nála az ő lakásába. Volt egy gyönyörű lakása a Gambetta körül. Ebbe a jellegzetes párizsi házban, lakásban egy keskeny kis nyikorgó fa lépcső piros, szép piros szőnyeggel vezet fel a kis lakásba, ahol volt két szoba, a konyha és egy kis szoba. Kis szoba volt a társalgó. Az egyik szobában vendégek laktak mindig, sok színész, sok vajdasági vagy magyarországi barátunk. Az egyik másik szobában ő, tömérdek, festmény, lemez és film kazetta között élt, és ebbe a kis szobában volt egy óriás akvárium. És ott üldögéltünk egész napokat, és néztük ezt az akváriumot gyönyörű pazar kis halakkal, és ott írtam a Wilhelm dalok egy részét. Egy időben Mauricz is kijött egy hónapra, ő is részt vett a próbákon, rajzolt, ott készített egy rajzfüzetet, amiből a háborús ciklusa keletkezett. Fantasztikusan éltünk, ő egész éjszaka rajzolt, úgy reggel 3-4 óra felé feküdt le, egy ágyba aludtunk, én 3-4 órakor keltem, hajnalba dolgozom, így nagyon kényelmes volt, mert csak váltottuk az ágyat. Ha Jóska otthon volt, akkor beszélgettünk, kiállításokra jártunk, épp akkor volt a nagy Delvo kiállítás, később a nagy Giacometti kiállítás. Utána elkezdődtek a próbák. Az első napot sose felejtem el. Illetve úgy kezdődött, hogy a díszlettervezőjével, állandóan egy díszlettervezővel dolgozik, annál rendelt egy létrát, egy keskeny, hosszú létrát, nyers fából. És az ott volt a szobánkban, ide-oda rakosgattuk, és lassan úgy élete lett a részünknek, mindig akadályt jelentett, vagy zavart bennünk, akkor ide tettük, oda tettük, szóval huccogattuk le fel a lakásba, és lassan valahogy észrevétlen része lett az életünknek. Egy nap a Jóska valahol vett egy vastag fehér kötelet, és rákötött egy nagy húrkot a felső fokára. És akkor azzal is úgy azt piszkáltuk, nézgettük, jó van. De akkor már egy-két színész is ott lakott a lakásba, és akkor mondta Jóska egy nap, hogy kibérelt egy kis színház, ilyen próbatermet nem messze tőle, és azt mondja, gyerünk elé, elmegyünk, megpróbálunk elkezdeni dolgozni. Azt mondja, te hozd a létrát, megfogtam a létrát, a vállamra tettem mind a kéményseprők, ahogy szokták vinni, és elindultunk. Egy kis borbékofférszerűséget vitt magával, semmi más. Útközben az egyik boltnál megállt, és bement, vett valamit tubusszerűségeket. Nem is néztem meg. Egy ilyen lerobbant régi kis házban volt ez a próbaterem. Előttünk valaki, azt hiszem épp táncosok próbáltak, ha elmentek, akkor mi oda bementünk, leültünk, és akkor letettem oda közepére, lefektettem a létrát, és leültünk Mauriccsa a sarokba. Mauriccs elővett valami papírt, rajzogatott. Ők pedig elővették a létrát. 3-4-en voltak, az egyik elkezdte vinni a vállán, akkor a másik belekapaszkodott, hogy kipróbálják, hogy elég erős, akkor elég erős volt, akkor az egyik megpróbálta, hogy beleakasztja a nyakát a hurokba, akkor úgy vitték, hogy lógott, mint egy akasztófáról, akkor leengedték, akkor egyszer csak a Jóska kinyitotta a borbékoffert, és kisült, hogy azokba a tubusokba borotva krémet vásárolt, és kinyomott, telenyomta a koffert szappanhabbal, és bekente az arcát annak, aki fel volt akasztva. Már az fantasztikusan nézett ki, hogy lóg azon a vastag kötélen, és egy ilyen fehér maszkszerűség van az arcán, és akkor történt az a Nagy Józsefi csoda, hogy alól a kis kofferba lehetett egy világos kék festék, és abban mutatóját belenyomta, és mintha kiszúrná a szemét, belenyomta az egyik szemébe, aztán belenyomta a másik szemébe a habon köröztül. És ennek a fehér maszknak két elviselt, gyönyörű két kék szeme lett, és egyszerűen megborzadtunk mindannyian. Mikor letelt az idő, amennyire béreltük a termet, akkor megint fogtuk a létrát, és mentünk haza, és akkor főztünk vacsorát, és tovább. Létre tovább ott volt a lakásba, és minden egyes tárgy ilyen próbát kell, hogy kiálljon, hogy része lehet-e a játéknak. És akkor utána Jóska otthon plasztelinből, kis pálcikákból fölépít a színpadot, akkor eljön a díszlettervező, elbeszélgetnek, akkor aztán meghívott bennünket a díszlettervező a műtermébe, elmentünk, ott már egy asztalon megvolt a kis színpad, akkor a Jóska elmagyarázta, hogy körülbelül ez így kell, hogy legyen, ezt nem így kellene, és aztán készült egy nagyobb makett, és akkor az egész társaság levonult Orlánba, ahol van egy teljes kis színházuk, műhelyekkel, és akkor már a mesterek is hozzálátnak a színpad kellékek építéséhez, előállításához, és a próbák komolyabban beindulnak. De előbb mondom, ilyen kis szálakon megy a dolog. Én csak most ezt az egy kis momentumot akartam elmesélni, de visszatérnék az akváriumhoz. Én nagyon sokat laktam ott abban a lakásban, Tarzán Zéroval való irodalmi estjeinken erről sokat meséltünk. Tarzán Zéro egyik színésze volt Nagy Józsefnek, akinek a zál neve ez a Tarzán Zéro, és nekem adta ide a szövegét, hogy közölje. Sokan azt hiszik, hogy én vagyok a Tarzán Zero, és mindig azt mondom, hogy a Zero igen, de a Tarzán nem. Noha fiatal koromban meséltem, hogy a bátyámat Tarzánnak hívták, és mivel a bátyám Tarzán volt, én voltam a kis Tarzán, de én nem tudtam a kis Tarzán feladatait ellátni, tehát mégiscsak valahol Zero vagyok ebbe a Tarzán ügybe. Na már most ott volt ebbe a kis szobába, ahol sok vajdasági vonatkozású dolog volt. Egy kis fekete szekrénykébe ott voltak a járáson általam gyűjtött löszbabák. A szikes talaj kidob ilyen kis kőszobrokat, mintha Giacometti vagy a modern szobrászok csinálnának ilyen kis babákat. És én ezt elkezdtem gyűjteni ebből, ez egy egész ópuszon van, egyszer szeretnék egy nagy kiállítást csinálni bele, és ilyeneket, ilyen kis szobrocskákat adtam a Jóskának, illetve ő is gyűjtött, és könki szekrénybe ott volt ebbe a szobában, és sok kanizsai fotó, kanizsai házak, kanizsai figurák, és ott volt Wilhelmnek a fotója is a falon. De ott volt ez a hatalmas akvárium, amit egész nap néztünk, ilyen idegcsillapító, ilyen nyugtató, ilyen pesdítő, különös világ az akvárium, világa, az akváriumot nézni, ez egy külön csoda. És ő mesélte, hogy mikor elutazik hosszabb időre, akkor leviszi az egyik szomszédjához. És én elképzeltem, hogy, és mondtam is, hogy ebből filmet kellene csinálni, hogy viszik le az akváriumot azon a szűk, magas, piros, szőnyeges lépcsőn, és engem ezt foglalkoztatott. De ezt úgy valahogy el is felejtettem. Egyszer Zentán voltunk egy koncerten, szaszem szabados koncert volt Zentán. Ott áldogáltunk az utcán a Jóskával, és valahogy följött, nem tudom, hogy jött föl az akvárium téma, és akkor elkezdett mesélni az akváriumról. És azt mondta, hogy mikor gyerekek voltak, akkor ő fiatalabb, mint én, tehát később volt. Gyerek, azt mondja, különböző hullámokba jöttek, mint nálunk is, a különböző gyerekjátékok, ólomkatonák, aztán gombfocizás a piac betonasztalain, az volt tán a legszenvedélyesebb, aztán pedig jött egy pillanat, amikor akvarisztikával, akváriumokat mindenki próbált beszerezni, akváriumot és halakat, és cserégettek halakat. Neki is volt akvárium, de barátai, a nemzedéktársai közül mindenki próbált beszerezni. És azt mondja, hogy a nagy Miki, aki nekem rokonom, hallotta, hogy Zentán nagyon formátum akvárium van, és elutazott Zentára, hogy megvegye, de mire megvette, nem volt vissza már közlekedési eszköz. És elindult gyalog Zentáról Kanizsára, és maga előtt vitte az akváriumot, ez 18 kilométer. Kocsi útszerűség volt akkor, egy elég rozzoga út, elég hosszadalmas. Én ezt gimnazista koromban tettem meg éjszaka is, mert első években mindig siettem haza Kanizsára, és csak vettem a vulkánfiberemet, amivel bedobáltam a szennyeseket, és elindultam haza ezen az országúton. Sokszor éjszaka volt, a csillagok már följöttek, a hold, és gyalogoltam az út közepén, mert féltem a kutyáktól, csak az út közepén mentem, és ismerem ezt az utat, és ezért is jelentett a nagy élmény számomra ez az akvárium szállítása, hogy ez a fiú, ez egy nagyon kitartó, nagyon fanatikus gyerek, és viszi maga előtt Zentáról Kanizsára az akváriumot, és ezt az üres akváriumot, és végig kitartott, és én nekem még mesélt a Jóska, ez az akvárium hol megtörtődött, föltörtődött, hol a csillagok, az egzöz csillag, az égbolt belezuhant, hol a hold. Szóval félmetes volt ez, és azóta is nekem ez a póz, ez a mozdulat, ez a lépkedés ezzel az akváriummal az országút közepén, ez egy alapkép. És sajnos a motivum lévén médium tovább is kísértett. Ugyanis Újvidékhez vissza kell térnünk. Újvidéken háború előtti években már Jutkával mocorgott bennünk valami, hogy el kellene mennünk Újvidékről, mozdulnunk kellene. Jutka nővére, Katica tanítónő volt. A férje egy líkai vasöntő volt. Körülbelül mikor nyugdíjba ment a Katica, akkor elváltak, és a Palicsi házat megfelezték a Petőfi utcába. és háborúztak. 100 lakatta zárkózott a Katica, nagyon félt a Likai Vasontőtől, végül infarktust kapott. De közben, hogy valahogy ezt az idegességét levezesse, valami félképpen más szomszédok hatására elkezdett horgászni a Palicsitóban. Összejött egy érdekes figurával, aki, mint később gyilkos volt, és gyilkosságért ült börtönbe, de most csak horgászott. Egy napon fogott egy nagy aranyhalat, nagyobbat, mint a díszhalak. Nagy örömébe az egyik diákjától, az egyik legkedvesebb diákjától, akinek volt egy üres akvárium, elkérte és beletette. Volt egy herért macskája, gyönyörű nagy macska, azt imádta, azzal aludt, tehát az aranyhallal élt, és ezzel a macskával, és néha meglátogatta az a gyilkos, kívülről pedig ott volt ez a Likai Vasöntő, aki állandóan fenyegette levelekkel, meg minden. És ott jó magasra fő volt élve az aranyhal. De nagyon etette, és nagyon gyorsan hízott, és hatalmas volt ez az aranyhal. Gyönyörű volt, de azért ijesztő látvány. Akkor Újvidéken ezt mi meghallottuk, mikor először telefonált, hogy aranyhalat fogadta, akkor mi ezt olyan érdekesnek találtuk, és épp nálunk volt a szomszéd öregasszony Dudus, aki az én prózámnak az egyik főhőse. Azt mondja, mit beszélünk mi? Mondjuk, hogy a baba Katica, úgy hívtuk baba, fogott egy aranyhalat. És azt mondja, ha mondjuk szerzett egy akváriumot, és azt mondja, Istenem, hát mit gondolnak maguk, azt nem lett volna szabad. Hát mondom, miért? Azt mondja, vissza kell dobni az aranyhalat, nem szabad kifogni. Azt mondja, vissza kell dobni, kívánni kell valamit, de nem szabad. Azt mondja, baj lesz, hogyha nem dobta vissza. Hát mondom, aztán amikor láttuk, majd annyira összenőtt az aranyhal, nem inzisztáltunk azon, hogy dobja vissza a tóba. Elhatároztuk, hogy valahogy ebből a borzalmas helyzetből kimentsük, eladjuk az Újvidéki Virág utca házunkat, veszünk Palicson egy házat, és akkor oda veszük a Jutka nővérét, az infarktusra, közben kapott egy második infarktust is. Éjszaka rohant a hóba, hálóinkba az orvosnőhöz, dörömbült az ajtó, valahogy megmentették. Mi nem tudtuk eladni a házunkat, mivel hirtelen lement az ára, és mindenki árulta házakat, szóval elég hosszú idő eltelt, és közben meghalt. Eltemettük, a Likai Vasöntő barátságosan fogadott, nekem az volt az elve, hogy nem veszekszünk, leütünk kávézni, hogy mi nem folytatjuk a háborút, amit ők folytattak, megpróbálunk normális viszonyt kialakítani. De éreztem valamit, és mégis úgy döntöttem, hogy mégse abba a házba investálunk, hanem veszünk egy másikat. És különben se akartam, ez a ház legyen tiszta, ne az az ő, a Jutka oldaláról a hagyatéknak egy ilyen bonyolítása, hanem legyen egy tiszta ügy ez a ház, amit veszünk a Virág utca 3 helyet. Eltemettük, már előbb elpusztult az aranyhal, mert odaadtam megőrzésre valakinek, azok nem jó vizet öntöttek, elpusztult, és el is felejtettük az aranyhalat. Megvolt a temetés, mentünk haza, a Palicsi házba gondolom, a Petőfi utcába, és egyszer csak odajött hozzánk egy fiatal férfi, nagyon keményen, hogy hol az akvárium. Már mikor közeledett a Jutka, fölismert, hogy Katica egy valamikori legkedvesebb diákja. Azt hittük, hogy azért jön hozzánk, hogy részvétet nyilvánítson, de nem az volt, hanem durván ránk szólt, hogy hol az akvárium. Hát mi mondtuk, hogy nem tudjuk, hogy hol van, kérdezze meg attól a Vasöntőtől, vagy a másik barátnőjétől a Katicának, és akkor gondoltuk, hogy ezzel el van intézve a dolog. De később, egy év múlva egyszer még durvábban jelentkezett, hogy követeli az akváriumot. Mivel most már neki is van családja, és gyereke is, egyszerűen szükség van az akváriumot. És mind komolyabban, és mind durvábban követelte az akváriumot. Mi három nagy, hatalmas kamion, a 5 tonnás kamion, a főpakolva sok cuccot. Noha nem volt se doboz, se zsineg, háború volt már, nem lehetett kapni se zsineget, se dobozt, mert nem volt áru. Ha nincs áru, nincs üres doboz, nem tudsz mivel pakolni. Borzasztó volt. tömérdek könyvet. Könyveim is hirtelen főszaporodtak, mert az antikváriumok nem dolgoztak, nem tudtam eladni, nem tudtam szelektálni, tehát csak szaporodott és betemedett. És csontavéri fuvarosok szállítottak bennünket, egyetemet végzett különös figurák. Egyik legértékesebb festményem eltűnt a hurcukodásba, csak később vettük észre, mert beköltöztünk a Katica Petőfi utcai lakásának a felső traktátusába. A cuccot bepakoltuk padlásra mindenhova, és vettünk egy másik házat, a homokvárat megvettük. Homokvár a salakbetonból készült, és ha bedugtad, benyomtad az ujjadat a falba, elkezdett folyni ki a homok. Baranyai kőművesek rendbe tették, beton keretbe foglaltak mindent, mégis nagyon sok a repedés, és úgy érzem magam, mint egy igazi homokvárba, homokórába, amit nem lehet megfordítani, bár lehet, hogy valami megfordíthatja még. Ott laktunk a Petőfi utcába, egy megkezdtek dolgozni csodálatos baranyai kőművesek. Ebbe a házba vagyunk, ez egy legszebb villa, amit az ember el tud képzelni, ez egy legszebb villa Palicson, ahol sok szép villa van. Olyan ház, amiről az ember csak álmodik, és az álom nem szokott teljesülni. De ez a ház olyan, hogy teljesi. Az ember mondhatja, hogy teljesült az álma, milyen elképzelései vannak a házról. Van Nabokovnak egy érdekes novellája, ahol egy Németországban egy figura, orosz emigráns elmegy kirándulni egy csoporttal, egy ilyen nyeremény eredményeképpen jut ehhez az utazáshoz. Jutalom utazásra elmegy, egy kis tó mellé érkeznek, és a tóval szembe meglát, a szállodájából meglát egy házat. És azt mondja, hogy ez az az álma, ahol, ez az a hely, ahol úgy gondolta, hogy ez a legszebb, amit a földön talált, és ott marad. Elhatározza, hogy ott marad. És ez a német turista csoport, ez a háború kitörése előtti pillanat. Nabokov hihetetlenül nagy író, talán a legnagyobb. Nálunk kiadták nagy sorozatban műveit. Danilok is nagyon ragaszkodott hozzá, Borges mellett a legfontosabb író volt száma, és közli a kiránduló csoporttal, hogy ő itt marad. De ez a fasizálódó német társaság egyszerűen nem engedi. Megverés magával visszacipel, mert azt mondják, hogy annyian kell, hogy visszaérkezzenek, ahányan elindultak. Szóval nem tudod, neki nem adatott meg, hogy oda kerüljön abba a házba, az a tó mellé, ahol elképzelte. Én nekem ez a ház olyan, noha egy tó mellett van, nem a tenger mellett van, és ez a tó, egy döglődő tó, több tó rendszer szinte. Itt van a kis vértó, Ludas, stb. Sóstó. Na most Petőfi utcai házrészbe laktunk, különben az a ház az, amelynek a szomszédjában Magda Marinko lelőtt egy családot, illetve lelőtt egy-két embert, a nő életbe maradt, de azt hiszem megerőszakolták, vagy mielőtt szájba lőtték, a szájába dugták a nemi szervüket, szóval egy brutális gyilkosság történt, szinte úgy éreztem, hogy átfolyt a vér a falon hozzánk is. Utána pedig az történt, hogy egy nap, mikor visszamentünk innen a munkálatok befejeztével, az egész cuccunk ki volt dobálva az udvarra. A Likai Vasontő fölfeszített az ajtót, levette az árat, kicserélte, és elhívott két barátját, és mindenünket kidobott az udvarra, és fölköltözött a felső részbe. Jutkázhat a rendőrre, a rendőr azt mondja, hogy ő nem csinálhat semmit, ez bírósági dolog. Nem tudtunk mit csinálni, átadtuk a bíróságra. De közben észrevettük, hogy mivel mi el vagyunk foglalva a házzal, hogy ő mind többet üldögél Jutka édesanyjával, aki rosszul látott, már 90 körül volt, és valahogy megfőzte, hogy ő szívesen eltartaná. A nagyanya, illetve Jutka édesanyja idegenkedett, hogy egy új házba költözön, szeretett volna ott maradni a Katica lakásában. Na, neki volt Szabadkán egy szép kis lakása, de szeretett kijárni Palicson, mind a két lakás. Gondolta, hogy ha a szerződés közt ezzel a vasöntővel, hogy ott maradtat a lakásba, akkor ingázhat a szabadkai lakása és a Palicsi lakása közt. De már ilyen beszámíthatatlan állapotban volt, aláírt valamit, eltartási szerződést ezzel a Likai vasöntő. Likai vasöntő abban a pillanatban eladta a szabadkai lakását a nagyanyának, a Jutka édesanyjának, de olyan igazolvánnyal, aki nem létezik valami baranyai nőnek, lehet, hogy meghalt, hogy valakinek az olyan igazolványt szereztek, aki nem létezik, és arra vezették, és nem lehet megtudni, hogy ki vette meg a lakást. Tehát az a lakás eltűnt, ebből kidobtak, a nagyanya ott élt a vasöntővel. Mi meg átköltöztünk ide. Jutka összeroppant ebbe a... Még Ausztráliából, mivel szerette a vasöntőt, a Jutka bátyja saját részét ő is Likai vasöntőre hagyta. Mivel eljöttünk ebbe az idilli világba, beestünk egy olyan bonyolult szituációba, hogy egyszerűen nem tudtunk megoldani, és beleroppantunk. Jutka bekerült a kórházba, öngyilkossági kísérlet próbált meg, stb. Utána mindent átadtunk a jogászunknak, elmentünk Koncz Pista barátomhoz, ajánlott ügyvédet, és átadtuk a dolgot, nem tudtunk mit csinálni, mivel a Likai vasöntő gránátokkal és fegyverrel fenyegetett bennünket. De aztán nem sokára nagyanya persze jellemző módon átszökött hozzánk ide a homokvárba, de hiába szökött, illetve nem hiába szökött, hát a Jutka mégis megörült ennek, de hát a pénz mind elveszett, a lakása pénze, mert azt mondta a vasöntő, hogy nem, ő nem adta el, az öregasszony adta. A tanúi között megjelent ez a gyilkos, akivel az aranyhalat fogta Katica, és mind a lumpenek Katica körül, mind a vasöntő lefizette őket, mivel rengeteg pénzt kapott a lakás, és lefizette ezeket a lumpeneket, és mind fölvonultak tanúnak. Mi meg visszakaptuk a nagyanyát, a Jutka édesanyját, és hagytuk, hogy az ügyvéd bogozza, ha tudja. És akkor újra visszaszökött a vasöntőz. Akkor elszökött valaki máshoz, autóstoppa. Akkor kisült, hogy be akar az aggokháza menni, akkor próbáltuk elintézni, de nem lehetett. Akkor végül valami kapcsolat azt mondta, hogy nem akarjuk beadni az aggok. Akkor elintéztük, beadtuk. Akkor az aggokházából sírt, hogy hozzuk ki. És akkor végül meghalt az aggokházába. És azóta olyan bonyolult bírósági pörök és bírósági helyzet keletkezett, amit még az ügyvédek se láttak. Tehát itt találtam magam egy idilli fürdőhelyen, háború dúlt. Itt voltam ebben, mint egy metafizikus festményen, üres fürdőhelyen, ahol gyönyörű faragásos teraszok. Volt egy kutyám, még Újvidékről a háromlábú kutyám, aztán szereztem egy palicsi kiskutyát, amilyet szerettem volna, kis fekete, lapos kis kutyát, nyugodtat. Végre olyan kutyát szerettem volna, amely nem fajkutya, amelyik csak üldögél a ház előtt és nézelődik, és tényleg olyat találtam. Háromlábú kutyánk meghalt, az első megmaradt lábára hajtva fejét a házába. Örök nyugalomra tért. Itt az ablakom alatt temettem el, itt a sírja. Aztán ennek a kis kutyának, a Nusinak meghagytunk egy fiát, a Godót, mert le a lányunk Pestről kérte, hogy szeretne egy kutyát, és mivel van színházuk, a mozgóház, én viccesen Godónak neveztem el, fölvitt a kutyát, része lett a mozgóháznak, de körfolyosul minden macskának megitt a tejét, a ház Godó ellen fordult, és különben se bírta a forgalmat, a Pestnek a rezgésszámát idegileg, és egy nap jelentette le, hogy hozzuk vissza a kutyát. Így Godót visszahoztuk, és most két kutyánk van, és én ezzel a két kutyával itt álltam Palicson, megszakítva Újvidékkel, mindennel kapcsolatot egyedül. Azért vonottam, visszagondoltam, hogy végre egyedül megpróbálok építkezni, és saját világomat, annyi folyóiratot szerkesztettem, annyi mindenben részt vettem, hogy végre megpróbálok magam saját anyagommal dolgozni, ugyanis fölmerült az új nagy anyag, a nagy téma, a háború, Jugoszlávia szétesése, stb. Nem naponta csak azt tudtam csinálni, hogy a kutyáimmal elmegyek sétálni, de mivel a Palics az egy nagyobb és képítettebb tópart, ezért inkább valahogy a kisebb tóhoz, és kutyáimnak is jobban megfelelt, mert ezek a kiskutyák nagyobb kutyákat mindig megtámadják, és Palics körül sok ilyen fajkutyát, harci kutyát sétáltatnak, jobban a vértóhoz, a kis Palicshoz kötöttem, az ott természetesebb is a környezet, és minden nap az körül sétáltam, mint egy félőrűt, amit néha lecsapoltak, mert megromlott a vízzel, vagy pedig titokba lehalázták a halálományát. Háború alatt minden dolog, amit csináltak, gyanús volt, és különös volt lemenni egy tónak a fenekére. Noha a nagy Palicsot is egyszer, mikor elalgásodott, olyan volt a vize 71-ben, mint a paradicsomlé, akkor azt is lecsapolták, de most a vértót is lecsapolták, és én a fenekén, a náda megvolt is, nagyon különös illata van a tófenéknek, és ott lent üdögéltem egész nap a kutyáimmal, és aztán újra teleszaladt a tó. Tényleg az volt az érzésem, hogy vérrel szaladt elé. Ugyanis úgy tűnt, hogy közben az újságok, tévé, minden tel volt háborúval, ismerősök, és háborúban voltak sok kanizsai gyerek, Palicsi ismerősöm, mert elvitték katonának, borzalmas történeteket hallottunk. Karóba húzástól a fejlevágásig, a fejjel való fotbalozásig mindent, és tiszta kannibalizmus jött vissza, mintha Andrics és Közlezsa a szövegei nem történelmi regények lentek volna, hanem a utopisztikusak. Az volt az érzésem, nem költői manipuláció vagy metafora gyártás, hogy a háború vére valami titkos hajszálereken vagy csatornákon ide folyik, és a vértó mellett van egy meteorológiai állomás, és mindig, mikor elsétáltam mellett, akkor láttam, hogy veszik ki azokat a tölcséreket, edényeket, és az volt az érzésem, hogy a vér szintet mérik, hogy mikor, mekkora, hány áldozatot és mennyi vér folyt a tóba. Mikor eljöttem Újvidékre, és elképzeltem, hogy Palicson egy újfajta irodalmat, másfajta irodalmat fogok csinálni, akkor arra gondoltam, hogy valahogy abba hagyom azt az én motyogásomat, az én építkezési módomat, hogy megszerveztem néhány dolgot, néhány költői kategóriát, metaforát, és azzal építkeztem a Virág utca 3, Vakvágány, Ecegyár, az Ecegyár kéménye és a Szőrös ház, ott az Újvidéki telep nevű városnegyedben, amik az én házam körül volt néhány ilyen dolog, azt ilyen metaforra szintre emeltem, egy kis tartományt, irodalmi tartományt szerveztem bele. Sokan messziről elutaztak megnézni. Emlékszem, erdélyi írók is jöttek, hogy megnézzék, mutassam meg nekik a szőrös házat, el kellett vezetni, és a tenyerük kevékölt, hogy simítsák a falat, hogy meggyőződjenek, hogy nem kitaláció a szőrös ház. És gondoltam, hogy ezt véget vetek, befejezem ezt a fajta irodalmi építkezést, irodalmi manipulációt, irodalmi imaginációt, és más módszerrel fogok dolgozni. Alig, hogy ideértem, egy-két év alatt azt vettem észre, hogy ugyanúgy, pontosan ugyanúgy képítettem magamnak ugyanazokat a pontokat. Tehát itt volt a Homokvár, mivel a Magda Marinkó két helyen is, vagy több helyen is gyilkolt, mert Palicson és Szabadka környékén sok aranyművest is meggyilkoltak. Legtöbbször megerőszakolva a nőtagokat, a család nőtagjait. Fölvettem a Palics P. Hóvárt nevet, és Palics P. Hóvártként bolyongtam a vértó körül. Tehát a Homokvártól elmentem a vértóig, a vértótól elmentem a Kék Zsolnai vázához. És a Kék Zsolnai váza előtt is csak a borzalom fokozódott, ugyanis a kék vázát a szabadkai írók és festők használták emlegették, monográfiákban benne van, művészettörténészek szépen írtak róla, de igazán nem vált komoly részévé a művészetnek, ahogy például a villamos Lovas Ildikó és Szatmári prózájában, akik összekötötték a Mester és a Margarita film szabadkai fölvételezésével, ahol azt mondják egy helyen, hogy ez a város maga pokol, stb. A váza valahogy fontos volt a szabadkaiak számára, de igazán nem emelkedett igazán fontos metafora szintre. És mikor én Vértótól először sétáltam a váza elé, azelőtt is, gyerekkoromban is, meg Palics novellámban is írtam erről. Engem már azelőtt is foglalkoztatott ez a váza, de most, mikor háborra odaléptem, akkor megdöbbenve láttam, hogy szájba van lőve. 3-4 lövést adtak le a szájába. A vázán lévő tengeristen, én dilemmázok, hogy milyen motívum is ez tulajdonképpen, olykor Gorgónak nevezem. Ugyanis gyakran hallani az állatkert oroszlányát, hogy üvölt, és úgy tűnik, hogyha váz elé állsz, hogy az a szép, látott szájú isten üvölt, ordít, de amikor látod, hogy szájba van lőve, akkor úgy tűnik, hogy megelevenedik ez a szenvedő isten. És hogyha tudod, hogy a szomszédba is a nemi szerüket is szájába dugták a nőknek, és megerőszakadták a nőket, és szájba lőtték az áldozatokat, akkor ez a szájba lőtt isten valóságossá válik, és kötődik a már előbb körvonalazott két görög tragédiához. Úgyhogy ismét kialakult a világom, amitől menekülni akartam. Rengeteg naprófeljegyzést és anyagom szaporodott föl, de épp ezért valahogy nem zártam le könyvekbe, mert noha közben megjelent a Kékítő golyó, amiben már egy-két szöveg Palicshoz kötődik, aztán a rothadt márvány jugoplasztikája vége is. Mind jobban próbáltam Pestről írni, Chicagóról és a 7. kerületről és a főutcáról, a Frankelleóról sokat közlekedek ezen az útvonalon, és próbáltam ezt megírni, valamint a 7. kerületet. És gondoltam, hogy mégiscsak inkább Pestről írok, de akkor egyszer csak kezdett összekötődni a két dolog, ugyanis mind izgalmasabbak, mind bonyolultabbak lettek az utazgatások Pestre. A sinóbuszon a helyi, a Szeged-Szabadkai vonal, tele svercerekkel és csempészekkel és menekültek, akiknek nagy részét ide itt telepettek le Palicson és Szabadkán. Nekik nem kell határátlépést fizetni, és a határon vásárolnak olcsóbban. A vonatok, a magyarországiak és a szegediek is mind izgalmasabban csempésznek. Ezek az utazások mind izgalmasabbak lettek, és mind többet írtam róluk. Aztán abba hagytam a vonattal utazgatást, aztán autóbuszra szalkeztem utazni, az még izgalmasabb figurákra leltem. Van egy érdekes szegedi társaság, nők. Egy férfi van, akit gyakran árul itt a Palicsi piacon, azzal összebarátkoztam, mert mindjárt alig, hogy föllépek a buszra, megtöm cuccal. Főleg cigarettát visznek is, meg hoznak is. Oda egyik fajta cigaretta kell, ide más fajta kell. És egy fantasztikus női zenekar, roma nők, mind kövér és gyönyörűek. Én még nem láttam ilyen szép nőket, és az egyik szebb, mint a másik, de az egyik kövérebb, mint a másik is. Elneveztem őket szumó válogatottnak, és Szeged szumó válogatottja, és mindjárt ők is körülvesznek rám, fekszenek és megpakolnak. Nagy szalámirudakat adnak, akárha valami nagy fallosz mozogna közöttünk, és úgy érzem magam, hogy ennek a szumó válogatottnak vagyok a masszőrje, és ez a legszebb élményem volt. Szeretek velük utazni át a határon. A múltkor ez a Sándor, aki Szegedről utazik, ő a férfi egyedül köztük, ő mondja, hogy haragszik a lányokra, a szumó válogatottra, mert feleségére is hatással vannak, aki a gyereket neveli otthon. Hát mondom, mi, hogy? Hát azt mondja, már elküldték a frizerhez, azt mondja, már a frizerhez is eljár. Meg legközelebb meg azt mondta, hogy képzeld, azt mondja, fitness terembe hívják. Szóval ott az a sok pacsirt, azt mondja, izompacsirt, ha valamelyik, azt mondja, főszúrja még. Nem tudnak mit csinálni az erőkkel, és azt mondja, képes lesz valamelyik főszúrni. És akkor ez a szumó válogatottal, mint a szumó válogatott edzője, a Vértő és az Üvöltőkék szájba lőtt két kváza és a Pesti főutca között ingázok, és keresem azt a formát, ami majd egyszer ezt valahogy egybe fogja.
Az Úr Express. Életútjáról mesélt Tolnai Ottó. Beszélgető társa Parti Nagy Lajos volt. A műsort készítette Borlai Kinga, Molnár András és Jósvai Lídia.
A Portré műsort 1999-ben készítették, és legutóbb 2011. június 18-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.